Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is egy érdekes témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A hazai kis- és középvállalkozások mindössze 3%-a rendelkezik valamilyen oltalommal. Az Európai Unió országaiban ez az arány 8%-os. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke szerint ennél jóval magasabb számokra lenne szükség, különben a cégek idővel elveszíthetik összes versenyelőnyüket. Pomázi Gyula hozzátette, egyetlen oltalom már 10%-kal javíthatja egy KKV-t növekedését. Esélyét, ha pedig többet is alkalmaz, akkor már 30%-os ugyanez az esély a szakértők szerint. Somodi Evelin interjúja következik a Globális Innovációs Index eredményeiről és a magyarországi KKV-k lehetőségeiről.
Nemrég publikálta a Szellemi Tulajdon Világszervezete a 2021-es Globális Innovációs Indexét, és ebben ugye Svájc szerepel az első helyen, ám általában Kínát tartják a szellemi tulajdonban a vezető országnak, de Svájc ezt a listát mégis évekre visszamenőleg is vezeti. Hogy lehetséges ez, mit tudnak a svájciak?
Kína, amit átvett pozíciót, az ezen belül az innováción belül a legtöbb szabadalmat bejelentő országgá vált Amerikát megelőzve. Nagyságrendjét tekintve is 2 éve, tehát most már azt lehet mondani, hogy ami keletkezik világszinten újdonságot oltalmazó szabadalom, abba sajnos Kína vezet. Európa pedig lemaradó félben van. És ez igaz Svájcra is. A svájciak viszont amiben nagyon jók és világelsők, az az, hogy hogyan hasznosítják az innovációikat, hogyan figyelnek az innováció folyamatára, az újdonság létrehozására és ennek a piacosítására, gazdasági haszonnal történő alkalmazására. És ebben tudnak olyat, amit nagyon sok más, akár európai, akár más tagállam nem tud. És a Szellemi Tulajdon Világszervezetének ezen listája, ami 79 szempontot vizsgál, ez a teljes innovációs láncot méri föl, a teljes innovációs folyamatot próbálja megértékelni, és az ebben betöltött szerepét az adott gazdaságnak, az adott tagállam gazdaságának, és erről mond véleményt ez a lista. Ezt ugye Svájc vezeti, Magyarország 34. jelen állapotban, egy helyet javítottunk az előző évhez képest, de ez az egy helyet javítás is azt jelenti, hogy tartósan azért benne vagyunk ott abba az első egyharmadba, ez 140-150 országra van minden évben megvizsgálva ezen világszervezet által, és kiadva ez a lista, de azokat a szempontokat érdemes különösebben megnézni, értékelni, amelyek ezt a 70-80 kisebb-nagyobb szempontrendszert megpróbálják azért mégiscsak abba a kontextusba tenni, hogy mitől erős egy gazdaság innováció, és mitől nem annyira erős.
Magyarország kapcsán ez a felmérés arra is kitér, ugye, hogy vannak olyan területek, amikben jobb helyezést is érdemelnénk, de akkor mik azok a területek, amik mégis úgymond visszahúzzák a listán elfoglalt helyünket, miben kellene fejlődnie a magyar gazdaságnak és a gazdasági szereplőknek?
Amiben kevésbé vagyunk erősek, az az, hogy az innováció hasznosításához szükséges tőkefinanszírozás, és ennek a megléte plusz ennek a hasznosítása. Tehát hogyan hasznosul az a pénz, ami amúgy rendelkezésre áll, hogyan kapcsolódik össze azzal az innovatív gondolattal, ami megint csak rendelkezésre áll, és hogy lesz ebből üzleti haszon? Na ez viszont nem áll rendelkezésre. Ez az, amit nem igazán jól csinálunk. Kutatni, fejleszteni, innoválni tudunk, kreatívak vagyunk, létre tudunk hozni dolgokat, de ennek a gazdaságba történő átültetéséhez szükséges forrás hasznosításban nem vagyunk jók. Erről szól ez a felmérés. A másik, hogy nincsenek olyan jellegű nagy márkáink, amelyek képesek lennének világszinten meghatározni azt, hogy a hazai gazdaságban 1-2-3-5 olyan jellegű kiemelkedő csúcs márkával a gazdaságot valamilyen formában az innováció eredményessége tekintetében lehetne azonosítani. Lehet sok ilyet mondani, Közép-Kelet-Európából is, cseheknél csak, hogyha arra a Skoda nevezetű gyára gondolunk, ez önmagába véve egy ilyen csúcsmárkáról beszélünk. Magyarországon nem nagyon van ilyen, ezt is kiemeli ez a felmérés. Viszont, hogy a pozitívakról is beszéljünk, pozitív oldalon pedig ott van az, hogy nagyon jó az adózási feltételünk, a kutatásfejlesztés innovációs adózás feltételrendszere, amit az más kérdés, hogy mennyire használjuk ki, mennyire nem, de hogy maga a szabályozási rendszer kellő lehetőségeket biztosít, ez biztos. Ugyanígy a KFI támogatáspolitika, ami azt mondja, hogy igen, egyre több pénzt költünk kutatásfejlesztés innováció finanszírozásra, és egyre célzottabban tudnak ezek a kutatófejlesztő innováló cégek, egyetemek, kutatóműhelyek irányába, a kutatóhálózatok irányába eljutni. És van egy harmadik, ami azt mondja, hogy például a szellemi tulajdonjoghoz kötődően, a szellemi tulajdonjog hasznosításából származó árbevétel nagyságában, például a 7-ek vagyunk ebből a 140-es listából, ami azt jelenti, hogy nagyon jó a kihozatala a szellemi tulajdon jogból származó árbevételnek, nyilván ez egy arányosított mutató, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi cégek itthon, illetve a hazai cégek, kutatóhelyek itthon, akik ezt a tudatosságot már elérték és rendelkeznek ezzel, ők lényegesen nagyobb versenyelőnnyel rendelkeznek, el tudják adni a termékeiket, egy nagyon komoly és nagyon jelentős többletértéket előállítva, mint azok, akiknek nincs ilyen oltalmuk.
Említette, hogy nincsenek ilyen márkáink, illetve ezeket gyakran külföldi cégek akár viszonylag olcsón megvásárolják, hogy aztán ezt külföldön sokkal nagyobb számban kamatoztassák, és tényleges cégeket, erőforrásokat építsenek köré. Milyen fajta tudatosságán kellene változtatni mondjuk a hazai KKV-szektornak, amit azt gondolom, hogy talán a legjobban érint ez a probléma, hogy ne feltétlenül adjanak túl könnyen, vagy hamar az ötleteiken. Melyik fázis az, amiben a legnagyobb segítségre szorulnak?
Itt az egyik nagyon fontos elem az a, hogyan lehet oltalmat szerezni, azaz hogy lehet az adott cég által kitalált újdonságnak a jogait annál a cégnél tartani, vagy annál a feltalálónál, vagy annál az adott terméket piacra vivő cégnél tartani. Ezek nagyon fontos kérdések, hogy hogyan lehet oltalmat szerezni. Ebben a lehetőség ma adott, ingyenesen lehet oltalomhoz jutni olyan támogatás által, ami 100%-os támogatás intenzitás mellett teszi lehetővé, hogy bárki ma Magyarországon oltalmat szeretne szerezni, azt meg tudja ilyen értelemben finanszírozni. Nem kerül semmibe. Másrészt van egy olyan típusú a gazdaság újraindítás kapcsán elindult törekvés, ami egy, megint csak egy új módosítás, hogy a fenntartási díjak tekintetében is az első 3 év 0 forintba kerül. Tehát egy olyan jellegű helyzetben van ma Magyarország és a hazai gazdasági szereplők, hogy aki ténylegesen oltalmi jogot szeretne szerezni, azt ingyen tudja megtenni, és az első 3 év szabadalmi fenntartási díja is ilyen értelemben nem kerülnek semmibe. Ez az oltalomszerzésről szól, ebben lehet ezt a fajta tudatosságot javítani, és felismerni azt, hogy most egy potenciális lehetőség van, hogyha valaki piacra akar kerülni, akkor a terméke ehhez kapcsolódó védjegyoltalmakat, formatervezés oltalmakat megszerezze, vagy ha valakinek valamilyen műszaki újdonsága van, akkor képes legyen az ehhez kapcsolódó szabadalmakat is bejelenteni, mert sokkal könnyebben tud így piacra kerülni az adott termék, technológia, brand és sok minden más. A másik az a jog fenntartás, ami ugye egy nagyon komoly piaci tudatossággal párosul. Ha tudom azt, hogy mely termékemet milyen piacra szeretném vinni, és nem csak Magyarországon, hanem mondjuk nemzetközi szintéren, tengeren túlra, Európában, Ázsiában, bármilyen irányba, akkor föl kell tudnom mérni, hogy hol érdemes fenntartani azokat a szellemi tulajdonjogokat, amelyek megfelelő oltalmat biztosítanak a cégnek. Kereskedelmi jogok szempontjából, termelési jogok szempontjából, a brandépítéshez kapcsolódó jogok szempontjából. Ez egy tudatos vállalatvezetői döntés. Ehhez ismeretek kellenek, ebben próbálunk segíteni. Tudás átadással, szemléletformálással, oktatással, információkkal és egy csomó-csomó mindennel. Kimondottan azért, hogy a hazai vállalkozások ezt megértsék és ténylegesen tudatosan kezeljék a saját szellemi tulajdonokat. A harmadik része pedig az a jog érvényesítés, azaz amikor olyan jellegű helyzetbe kerül egy vállalkozás, hogy által a oltalom alatt lévő termékét valaki más elkezdi másolni, vagy megjelenik a piacon egy hasonló, vagy ugyanolyan névvel, logóval jelenő termékként, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálni. Ennek a tudatossága az egy olyan jellegű, egyrészt jogi, másrészt műszaki, közgazdasági tudást igénylő területeknek az összessége, ami nem rettenetesen bonyolult, de kétségkívül a jelenlegi vállalkozói szemléleten túlmutató kérdéseket vet föl. A hazai vállalkozások nem nagyon tudják, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálniuk, kihez kell fordulni, ebben pedig szeretnénk mi is segítséget adni, ami alatt ugye a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát értem, akinek kimondottan egy nagyon fontos feladat, hogy legalább el tudjuk indítani, orientálni tudjuk az adott vállalkozás vezetőjét, hogy tessék szívesen lenni ehhez szakértőt venni. Azt szoktuk mondani, hogy amikor egy vállalkozás elindul, mindig választ magának könyvelőt. Most már azt mondjuk, hogy a könyvelő mellett tessék választani egy szellemi tulajdonjoghoz értő szakembert, aki vigyáz ezekre a jogokra, mert legalább akkora értéke van a szellemi tulajdonnak, mint annak az infrastruktúrának, annak a gépnek, berendezésnek, amit megvettünk. Gépet, berendezést a versenytársaink is meg tudják venni. De az a fajta innovatív tudás, amint az adott cégben megvan, ezt lehet, hogy más nem tudja, és erre érdemes nagyon-nagyon vigyázni.
Akkor kérdezném is így a végéről, hogy van elég szakértő a piacon, tehát hogy ez megvalósíthatónak is látszik?
Zseniális a kérdés. Jelen állapotban a jelenlegi igényekhez képest azt merjük mondani, hogy igen, van. Tehát a hazai szellemi tulajdonnal foglalkozó foglalkozó szakértők, ügyvédek, különböző területekről érkező szakemberek tudása, képessége, számossága az megfelel. Mi nagyon bízunk benne, hogy egyre nagyobb lesz az igény, viszont ezt pedig csak és kizárólag képzéssel lehet pótolni. Ezért elindítottunk nagyon sok egyetemmel együttműködést, hogy hogy lehet szellemi tulajdonjoghoz kötődő képzéseket. Elindítottunk olyan jellegű képzéseket emellett, amelyek felsőfokon képesek például iparjogvédelmi szakembereket képezni, és folytatunk olyan jellegű tárgyalásokat, amelyek azt mondják, hogy hogyan tudnánk az alapismereteket is a köz egésze számára elérhetővé tenni. Amúgy ingyenes tankönyveink vannak, amelyek letölthetőek, tehát bárki, aki érdeklődik, az stnh.hu-n le tud tölteni ilyen jellegű szakértői háttereket, esetpéldákat, tankönyveket, amelyeken keresztül ezt a fajta ismeretet meg lehet szerezni. Én azt gondolom, hogy bővülnie kell ennek az ismeretnek, tudásanyagnak.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Talán nem túlzás, hogy az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb sztoria volt az Autó Wallis a magyar tőzsdén. A cég dinamikusan növekszik, és számos akvizíciót hajtott végre az elmúlt időszakban. Jövő héten pedig az elmúlt évek legnagyobb nyilvános forrás bevonására készül a cég. A cég vezérigazgatóját, Ormosi Gábort a forrásbevonás részleteiről Napvendége című műsorunkban kérdezte Lakatos László.
Az elmúlt évek legnagyobb nyilvános forrás bevonására készülnek. Már a dátum is megvan, hogy mikortól jegyezhetők az Autó Wallis papírjai. Október 25-én indul a tervek szerint akár 8 milliárd forint összegű, vagy akár ezt meghaladó összegű részvényjegyzés.
Hát valóban a nagyon izgalmas eddigi 3 éves tőzsdei szereplésünk megkoronázása az, hogy eljutottunk a pillanatig, amikor nyilvános lakossági forrásbevonásra kerül sor, hiszen 2017 óta nem volt egyébként a tőzsdén hasonló nagyságrendű lakossági jegyzés. A mi életünkben ez a tőzsdei szereplésünk stratégiájába illeszkedő lépés, és megyünk tovább, ennek is lesz folytatása, remélhetőleg már akár nemzetközi befektető bevonásával, de most mindenképpen ez egy valóban jelentős pillanat, nagy nyilvánosságnak is örvend, és emiatt is nagyon örülünk annak, hogy valóban október 13-án az MNB is jóvá hagyta azt a tájékoztatót, ami erről a forrásbevonásról szól, amely egyébként az első abban a tekintetben is, hogy az új EU-s jogszabály tájékoztatókra, részvényjegyzésekre vonatkozó EU-s jogszabály magyar átültetése szerinti első ilyen tranzakcióról van szó, így mindenkinek, a felügyeletnek, a forgalmazónak és természetesen a BÉT-nek is egy első ilyen tranzakciója ez. Úgyhogy nagyon várakjuk ezt a október 25-én induló jegyzést, és egészen november 9-éig lehet jegyezni lakossági körben.
És egyébként ez a változás, ez mondjuk az önök szempontjából mit jelent, vagy nehezebb lett-e?
Egy ilyen jegyzésben az a bonyolult és az a nehézség a kibocsátó, tehát az autóval is ennyi számára, hogy a kibocsátás maga ez egy olyan tájékoztató megírását vonja magával, amely nagyon részletes, nagyon tényszerű, jogilag, gazdaságilag, minden szempontból jogszabályoknak és természetesen a valóságnak megfelelőnek kell lennie, és ez egy nagyon alapos munka. Ugye az Autó Wallis csoport pedig az elmúlt időszakban több mint duplájára nőtt, 5 cégből 18 lett, 14 országban működünk, 16 márkával foglalkozunk, 2 nagy üzletágban, tehát ennek a leírása, az összefoglalása és tényleg minden jogi apróságnak, vesszőnek megfelelő prezentálása, az egy nagyon bonyolult és nagyon munkaigényes feladat volt, de egyébként a mi életünkben akkora változást valójában nem hozott, hiszen mi 3 éve a tőzsdén vagyunk, ehhez megfelelő transzparenciával, nyilvános adatokkal működünk, de valóban mégiscsak egy 212 oldalas leírás arról, hogy hogyan működik a társaság, mi várható, ez mindenképpen egy kihívás.
És egyébként ebben a célokról, meg arról, hogy mire kívánják költeni majd az így bevont pénzt, arról nem kellett túl sok szót ejteni. Vagy hát csak ilyen nagyon óvatosan, ahogy azt mondjuk itt a rádióban is teszik, mikor erről beszélnek. Gondolom, hát hiszen ezek nem mostani időpontokról szólnak, hanem majd a jövőbeni tervekről, és majd erről később beszélünk is.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy úgy beszélni valamiről nagyon transzparensen, hogy közben azért a saját üzleti érdekeik ellen ne dolgozzanak.
Hát köszönöm az empátiát, valóban nem egy könnyű pozíció az, hogy ugye a tájékoztató az a történelemre, tehát a múltbeli tényekre teljesen egyértelmű, tiszta elvárásokkal teljes körű transzparenciát ír elő. Mi ezért egyébként ettől függetlenül tettünk bele jövőbeni előrejelzéseket is, aminek szintén nagyon erős szabályai vannak, hogy mit lehet, mit nem lehet, illetve mivel kell megalapozni, hogyan kell ezt alátámasztani. Mi ezeket megtettük, de mégis valóban, ha valakinek olyan érzése van, hogy ez kevés, annak az az oka, hogy egyrészt a jövőt senki nem látja előre, üveggömb azért nincs senkinek a kezében, viszont nyilvánvaló érdekeket, üzleti érdekeket sérthet az, hogyha túlságosan konkrét mondásokat tennénk, hiszen nehéz úgy tárgyalni egy partnerrel, hogy ő már olvast az újságban, hogy mi nekünk ő a célpontunk, és mindenképpen szeretnénk vele haladni. Nyilván a nyilvános állításokból visszakozni, az pedig magának a részvénynek sem tenne jót.
És ugye itt a kibocsátást megelőző időszakban kétszer legalább módosították a közép- és hosszú távú stratégiájukat, ami egyébként egy nagyon izgalmas dolog, mert ilyen lépésre azért olyankor ragadtatja magát egy cégvezető és egy menedzsment, amikor azt látja, hogy hú, hát eddig óvatosak voltunk, megpróbáltunk nagyon konzervatívan tervezni, és lámlám ebbe a cégbe annyi van. Ez tényleg egy ilyen felfedezés volt, vagy erre azért készültek, hogy jó, inkább tervezzünk így, és akkor majd módosítunk.
Hát ugye ezek a bizonyos konzervatívnak bizonyult tervek, ezek duplázást vetítettek előre 2019-ben, ugye amikor ezt közzétettük először, a 2018-as számainkhoz képest 2024-re akkor is duplázást mutattunk be, és ezt vetítettük előre, akkor ez meglehetősen bátornak minősült, mi magunk is úgy ítéltük meg, hogy ennél bátrabban nem is lehet tervezni, voltak ugyan elképzeléseink, hogy lehet ez jobb is, de nyilván lehet rosszabb is, hát az ember tényleg nem látja előre az összes körülményt, hát például Covidot biztos nem láttuk előre.
De akkor azt se látták ezek szerint, hogy a Covid tulajdonképpen annyira nem tépázza meg az önök számait, miközben hát az egyik olyan iparágban működnek, ahol azért erős visszaeséseket hozott ez az időszak.
Így van, tehát egyrészt igen, a stratégiai terveink akkor, amelyek ma most már visszafogottnak minősülnek, nem terveztek Covid-dal, így amikor megérkeztek ugye az első járványügyi intézkedések, akkor mi is nyilvánvalóan megijedtünk a potenciális visszaesés mértékétől vagy tartóságától, ezt akkor senki nem láthatta előre, mi sem. Most már ugye látszik a számainkon is a 2021-es trendjeinkben, hogy a 2020-as valódi visszaesést már valóban megütötte különböző mértékben ugyan, de minden üzletágunkat valamennyire ezek a járványügyi intézkedések és a partnereink gyengélkedései, de ezek most arra kirugózták magukat tulajdonképpen. Sőt, ugye bizonyos változások abba az irányba hatnak, és hát ez a chiphiánnyal is összefügg, hogy bár a volumenek kevesebb, a várakozásainknál alacsonyabban alakulnak, de az árak azok valóban elszaladtak annyira, hogy piacainkon különböző mértékben, de jellemzően nőttek a megtartató árések. Úgyhogy igazániból most már 2021-re azt tudom mondani, hogy valóban a Covid utáni állapotok azok nem rosszak, nyilván nem tarthatók, vagy nem nőnek az ég a fák, tehát mindenképpen készülünk a következő alakuló trendekre is, és erre építettük a stratégiai terveinket is.
Bár elég sűrűn beszélgetünk itt a rádióban a piac különböző szereplőivel arról, hogy meddig tartott ez a chip hiány, egyáltalán hogyan lehet erről tervezni, de elképesztő nyilatkozatokat hallottam. Például egy importőr arról számolt be, hogy most már nem arról szól, hogy tervezünk valamit, megrendeljük a megfelelő mennyiséget, megírjuk a gyárnak a terveinket, hogy milyen konfigurációból körülbelül mennyit tervezünk, hanem az van, hogy a gyár leosztja, hogy hova mennyit szán abból a szűkös keretből, amit le tud gyártani a jelenleg látható mennyiségű anyagokból. És itt persze főként a csipekről van szó, de hát lehet hallani egyéb nyersanyag problémákról is. Talán ez tűnik a legkeményebbnek, amikor tervezni kell. Főleg egy olyan piacon, ahol azért úgy tűnik, hogy van keresletem is kicsi.
Igen, a kereslet az egyelőre változatlanul erős, és ez azt gondolom, hogy amíg a nemzeti bankok és a kormányok a pénzbőséget nem fogják vissza, addig ez fenn is maradhat. A kínálati oldal viszont valóban a különböző nyersanyagok, illetve különböző alkatrészek hiányától szenved. Hát igen, erre sem készültünk, hogy a sajnos nemrég elhunyt Kornai Jánost kell újra olvasnunk a Hiány című művét, bár hát nem ugyanazok a mechanizmusok működnek, de tény, hogy egy hiánygazdálkodás lépett fel, és mi is naponta egyeztetünk a gyártókkal, hogy egyébként milyen modellek, milyen időzítéssel tudnak elkészülni, milyen előrejelzéseket mutatnak ők az adott modellekben. Ez fel is gyorsított egyes folyamatokat a gyártóknál, hiszen amúgy is ugye a környezetvédelmi előírások szigorodása, vagy éppen ez a technológiaváltás, ugye, ahol a különböző hajtásláncok épültek be a modellkínálatba, ez felgyorsult a chip hiány nyomán, mert ezek a chip hiány miatti optimalizációs feladatok előre hoztak bizonyos modelleknek a lecserélését, kivezetését, más újabb modelleknek pedig a bevezetését. Ha már ugye optimalizálni kell és a megfelelő kemény döntéseket meg kell hozni, akkor inkább azokat a termékeket hozzák a piacra szerencsére, amelyek jövőállóak és remélhetőleg hamar át tudják vészelni ezeket a hiányokat.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.